Mai témánkkal passzolnánk a szuperzöldbe is, de ez nem a szuperzöld, hanem a kávézó a világ végén. Dr. Tóth Ferenc a vendégem továbbra is, és hát nagyon izgalmas témához érkeztünk, csak itt a feles blokk miatt ezt meg kellett szakítani, és ugye ott tartottunk, hogy Ferenc, te azt mondod, hogy nem a széndioxid kibocsátás az elsődleges, vagy egyáltalán véleményed szerint a probléma, hanem ugye a zöld felületeknek az elvesztése, a vadon csökkenés, nyilván a biodiverzitás, ami utóbbival én egyet tudok érteni. A széndioxid kibocsátással kapcsolatban azért nem értek veled egyet, de abban viszont igen, hogy ez csak egy része a problémának, és hajlamosak vagyunk erre fókuszálni, mert ez viszonylag technicista módon lehet kezelni, miközben a biodiverzitás meg a vadon lévő területek fenntartása létfontosságú. Én mindig úgy képzelem el, hogy ez egy ez egy hajó, amin utazunk, egy csodálatos, fantasztikus űrhajó, amit lebeg a világűrben, aminek a működéséhez ugye hozzá tartoznak az egész, ugye, mint hogy ezt megbeszéltek, egy rendszer, és ezek az erdős területek, és minden, ami benne van, az hozzá tartozik, olyan, mint hogy egy hajón a gépházból elkezdenénk kipakolni, de nem kell, itt ezt is szedjük már ki, meg ezt is, de tegyünk be még két széket, mert akkor itt elfér egy pár ember, egy idő után nem fog tovább menni az a hajó, tehát hogy ez borzasztóan fontos, és igen, ez valóban egy kicsit háttérbe szorul ez a kérdéskör.
Igen. Én egyébként, tehát hogy ne legyek félreérthető, én csak azt mondom, hogy egy olyan probléma köré rendezzük az erőforrásainkat, amiben nincsen közmegegyezés. Tehát hogyha a tudományos szakirodalmat megnézi az ember, akkor nincs közmegegyezés. Itt az van, hogy már a széndioxiddal kapcsolatban, itt az van, hogy az egyik hipotézis mögé beállt a politika, beállt a gazdasági lobby érdekek, és innentől kezdve az, aki kétségbe vonja, az szinte szóhoz se juthat. Viszont abban azért közmegegyezés van, hogyha valahonnan kiírtják a növényzetet, akkor ott az energia elnyelő felület, az megszűnik. Tehát azért a zöld növényborítás, az rengeteg napfényt tárol, mert a napfényben, nem a napfény tárolja, a napfényben lévő energiát tárolja azzal, hogy a levegő széndioxidjából, vízből cukrokat, szerves anyagokat állít elő, és utána ez a tárolt energia, ez később felhasználható, felszabadítható a többi élőlény által. Tehát az, hogy a növényborítást kellene óvni, hogy a biodiverzitást kellene óvni, és az emberi életnek a változatosságát is kellene óvni. Ezek így háttérbe szorulnak amiatt, mert egyetlen egy dologra ráfókuszáltunk, és akkor minden arról szól.
Hát igen, mert hogy a modellek azt mutatják, hogy ha ilyen ütemben folytatjuk a széndioxid szint emelését, az mondjuk ugye olyan hőmérséklet emelkedést eredményez, ami mondjuk mindenre katasztrofális hatással lenne az emberi élettől kezdve a biodiverzitáson át, tehát hogy talán emiatt van ez így az ászlóra tűzve, hogy akkor elsődlegesen ezzel kell foglalkozni, de egyik szerintem nem zárja ki a másikat, tehát szerintem az egy jó vonal, hogyha nem, tehát mondjuk próbálunk alternatívákat találni nem tudom, most már több mint 100 éve használt egyébként rendkívül primitív belső égésű motorok helyett, meg mondjuk az olajhasználatnak ugye nem csak az a hátránya, hogy széndioxidot bocsájtunk ki, hanem gondoljunk mondjuk a gigantikus olajszennyezésekre, amikor mondjuk egy ilyen tankerhajóból kijömlik több millió liternyi olaj, milyen károkat eredményez, az, hogy mondjuk milyen erőforrások kellenek ahhoz, hogy ezt az olajat kinyerjük, mondjuk milyen területeken, tehát ugye most például ugye már az őserdőből, tehát Ekvádorban is nagyon nagy harcok vannak ezen a téren, hogy olajat az őserdőből akarják alul akarják kinyerni, Alaszkában is, tehát hogy itt erről is van szó, hogy ezek az olaj, hogy ezt az olajkorszakot, ezt le kell zárjuk, nem csak emiatt, hanem egyszerűen túl kéne lépnünk rajta.
Ebben egyetértünk, tehát ezt tényleg le kell zárni, de megint nem mindegy az, hogy miért. Mert ugye az olajkorszaknak a legnagyobb veszélye az, hogy olaj nélkül ez a társadalom összeomlik. És azért, ha igaz az, hogy 8 milliárdan vagyunk, akkor azért, hogyha 8 milliárd embernek az ellátó rendszere összeomlik, akkor el se tudjuk képzelni, hogy milyen mértékű tragédia történik. Tehát egyszerűen függünk egy olyan nyersanyagtól, ami jelen tudásunk szerint véges időn belül, belátható időn belül el fog fogyni. Hát nem teljesen fogy el, de nem lesz olyan mértékben hozzáférhető, mint amilyen mértékben most azért függünk tőle. Tehát ez mindig érdemes fontossági sorrendbe rakni a dolgokat, és És ettől nagyobb problémát nehéz elképzelni, hogy függünk egy jelen tudásunk szerint fogyóban levő erőforrástól, és jelen tudásunk szerint, hogyha ez elfogy, akkor az egész emberi társadalom jelenlegi formájában összeomlik.
Én úgy tudom egyébként, hogy az elfogyás nem akkora veszély, mert elég nagy tartalékok vannak, csak ugye már sokkal nehezebb őket kinyerni, ugye sokkal nagyobb, magasabb energiaigényel. Bír meg, mondom, olyan területekről ki ez, amik mondjuk nagyon biodiverzitás szempontjában nagyon érzékenyek. Erre van egy tök szép mondás, hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő.
Igen.
Szóval, hogy itt emiatt is kellene, de abban igazad van, hogy olyan szinten szövi át az egész civilizáció. Az olaj és az energia,
igen.
Hogy ezt azért ezzel nagyon óvatosan kell bánni, igen, mert hogyha meg ez okoz egy teljes összeomlást, annak rettenetes következményei vannak. Én ezért egyébként nem irigylem a politikusokat, mert baromi nehéz, hogy egyik oldalról meg kell hozni ezeket a környezetvédelmi szabályozásokat, másik oldalról meg követeljük tőlük azt, hogy a gazdasági szekér az ugyanúgy menjen, meg ugyanúgy növekedjünk, meg hű, de szuper legyen, meg mindent meg akarom menni az avokádomot, meg 20 000-ért akarok repülni bárhová a világon. Szóval, hogy azért nem egyszerű az ő dolgok sem, de azért másrészt nem kell őket félteni.
Igen.
Na jó, hát ez nyilván egy olyan téma, amiben nyugodtan el lehetne merülni még borzasztóan, de mondjuk még arról beszéljünk egy picit, mielőtt a csigákra rátérünk, mert hát nem hagyhatjuk ki a kedvenc témádat, a csigákat, hogy az szerintem az nagyon fontos, amivel nincsenek tisztában az emberek, hogy a zöld felület elvesztése, hogy például a fák és a nagy erdőségek nagyon-nagyon komolyan befolyásolják az eső mennyiségét. Tehát, hogy ez úgy tekintünk, hogy ja, hát jó, ezek a faölelgető hippik szeretik a fákat, meg élnek ott átott, de hát a fáknak borzasztó nagy szerepe van abban, hogy esik eső a szárazföldön. Erről, ha tudnám mondani egy pár szót.
Igen, hát ezt mindenki tapasztalhatja, hogy amikor nyári kánikula van, akkor erdős területen ott egyszerűen kellemesebb, hűvösebb a levegő.
Hát én reggel jöttem motorral, és az erdőn keresztül jöttem, és így konkrétan, hogy viszonylag gyorsan mész ki, ott vagy kint a levegő, éreztem, hogy vagy így, szerintem 5-6 fokot így egy pillanat alatt esett így a fák között a hőmérséklet. Pont tegnap tettem ki egyébként egy videót is erről, csak a saját teraszomon, hogy van egy nyírfám, meg egy diófám, és mondom, tessék, ha ez a két fa nem lenne itt elviselhetetlen, nem lehetne, benne kéne ülni a légkondi szobában, csak ez a két fa milyen különbséget hoz, hát akkor egy erdőségről nem is beszélve.
Igen, hát ugye ez erdő, tehát párologtat folyamatosan. Egyébként itt megint fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy azok, akik nem gondolják végig rendesen a folyamatokat, azok megakadnak az első lépésnél, hogy hát a fák rengeteget párologtatnak, tehát, hogyha a talaj vízkészletét meg akarjuk óvni, akkor írtsuk ki a fákat, nehogy elpárologtassák azt az értékes talajvizet. Na most, tehát ez sajnos tényleg létezik olyan ember, szakember is, még ökológus szakember is találkoztam, aki így gondolkodik. Pedig hát a víznek van körforgása, tehát az, amit a fák elpárologtatnak, az nem vízveszteség, hát az a levegőben páraként megjelenik, az majd hajnalban harmadként megjelenik, valahol majd esőként szintén megjelenik, tehát az nem veszteség, hát a tájnak a hőszabályozási képességéhez szükséges az, hogy a növények nagy mennyiségű vizet párologtassanak el.
Igen. Hát most különösen olyan országban, mint Magyarország, ahol nincs tengerpart, és a tenger felől nem kapunk közvetlenül párát.
Igen. Tehát ez megint nagyon, nagyon furcsa a számomra, hogy valaki hogy akad meg az első lépésnél, hogy hát az, amit elpárologtatunk, az elveszett. Nem veszett el, hát az a levegőbe került, és onnan vissza fog jönni.
Igen. Tehát ez ugye a tengerpartok lebetonozása emiatt is probléma, nem csak amiatt, hogy a biodiverzitást elveszítjük, meg a víz tisztulása sem történik meg, hanem ez egy láncként hozza be, hogy nyilván folyamatosan párolog a tenger, ugye egy csodálatos édes víz jön ki onnan, hiszen az pára, és azt a fáknak a további párologása húzza be a szárazföld felé. Azáltal, hogy a tengerpartokon minél kivágtuk a fákat, ezt a láncolatot szakítjuk meg, és nem jön be, ott marad az eső a tenger felett, és ott esik, ahelyett, hogy bent esne a kontinensen. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy ilyen sávokat hagyjunk már meg, hogy tudja tolni be a szárazföld felé. Magyarországon meg ugye nincs is ez, hanem kifejezetten az erdők párolgása az, ami ezt a kis esőkört létrehozza. Minél több az erdő, annál több az eső. Tehát azért is így tartom elképesztő őrületnek azt, hogy amikor ilyen korszakban vagyunk, pont akkor könnyítünk a fakitermelésen, és hogy mondjuk Magyarországon Magyarországon nemzeti parkokban és természetvédelmi területen is lehet kereskedelmi szintű fakitermelést végezni. Tehát oké, legyen a fa egy fenntartható erőforrás, hogyha jól van kezelve, de egy nemzeti parknak szerintem pont az a lényege, hogy ott hagyjuk békén a dolgokat.
Így van, tehát kellene, hogy hagyjunk nem kis mennyiségben olyan területeket, ahol az emberi beavatkozása az minimális. Egyébként még a felszínborításra visszatérve, ugye a munkahelyemnek, a Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek van egy olyan kutatási irányvonala, most már több mint 10 éve, hogy szőlősorközökben milyen növényzetet érdemes kialakítani ahhoz, hogy az a helyi vízgazdálkodást, helyi hőgazdálkodást jobb állapotba hozza. Tehát ugye ezt megint nem mindenkiben tudatosul az, hogyha a szőlősorköz az csupasz talajfelszín, vagy netán kiégett, kiszáradt növényzet van rajta, akkor kánikulában olyan hősokkot kaphat a szőlő, egyébként a szőlő az nagyon bírja a meleget, de amikor légköri asszály van, és a talajfelszínről is sugárzik vissza az írtozatos hőmennyiség, hát ugye a talajfelszín akár 60-70 Celsius fokos hőmérsékletre föl tud hevülni egy-egy ilyen napon.
Ami elképesztően sok.
Ami tényleg elképesztően sok. Na most mi történik akkor, hogyha a szőlő sor közben olyan növényzet van, ami még a legnagyobb aszályban is zöld marad? Hát az nem fog fölmelegedni mondjuk 40 Celsius fok fölé az a felszín, mert a növények, azok a növények mondjuk fehérhere, vagy cickafark, lándzsásúti fű, vadmurok, stb. Van egy csomó olyan szárazságtűrő növény, szarvaskerep, amik a legnagyobb aszályban is zöldek maradnak. És ez a zöld élő levélfelület, ez megakadályozza a felszín túlhevülését. Hogyha van egy kis harmat, akkor az ezeken a leveleken ki tud csapódni, ezeknek a növényeknek a gyökerei között gombafonalak vannak, van egy kis harmat, akkor a gombafonalak is fel tudják szívni azt a vizet, azt a kevés kis vizet, ami ott megterepedett, és gyakorlatilag pusztán azzal, hogy egy ilyen kis élő sorköztakaró növényzet van a szőlő között, már ezzel a helyi vízgazdálkodáson elképesztően sokat lehet javítani.
Miközben a gazda egyébként egy csomó pénzt spórolt ezzel, mert nem kell, nem tudom, gyomírtóra költenie, abban ne is menjünk bele, hogy a glifozátnak milyen hatásai vannak, de nem kell erre költenie, nem kell arra költeni, hogy ezt valaki kiutassa, nem kell, nem tudom, fűnyírásra költeni, vagy kapálásra, tehát hogy ez egy tényleg egy win-win dolog, tehát nagyon sok ilyen módszer tulajdonképpen összességében kedvező mindenkinek anyagilag is. Tehát, hogy ezt csak tényleg fejben kéne átállni, hogy oké, az nem kell minden egyes sorköznek kicsupáltnak lennie, hanem lehetnek ott ilyenek, és nem fognak konkurálni a szőlőddel, aminek nem tudom, több méter mélyen van a gyökere, tehát ez is abszurd gondolat.
Valaha a szőlő az nem azt jelentette, mint ma. Tehát kimegyek a szőlőbe. Azt jelentette, hát ugye volt, aki úgy ment ki a szőlőbe, hogy na, mondjuk a család középkorú férfi tagja elérte azt az életkort, hogy már mindenki és minden idegesített, és akkor kiköltözött a szőlőbe. És akkor hát ezek a kicsit talán kívülálló szemérben mogorvának kinéző férfiak, ezek ott éltek kinn a szőlőben, de ez nem azt jelentette, hogy tényleg ott csak szőlő volt, hát ott jó baromfi, zöldség, gyümölcs, ott minden volt, tehát minden volt, ami ahhoz kellett, hogy ők ott éljenek. Na most mi van akkor, hogyha a szőlőnek az aljnövényzetét például legeltetem juval? Hát akkor nem költök rá pénzt, hogy ott az aljnövényzetet rendben tartsam, hanem nekem az is érték, az is hasznot hoz, mert addig se kell takarmányoznom ezt az állatot, hanem megtalálja saját magán. Tehát egyszerűen voltak olyan jól beállt, kicsiszolódott kis életformák, amik biztos, amik mellett mindenki a legjobban jár. Tehát növény, állat, ember a lehető legjobban jár. És aztán egyszer csak valamikor a 19. században, amikor ugye jött a filoxéra vész, meg sok minden gazdasági, politikai átalakítások világszerte, akkor egyszer csak az a szőlő, ami az életet jelentette, az elkezdett profittermelő helyszínné változni. És onnantól kezdve egyre eltűntek az állatok, eltűntek a gyümölcsfák, zöldséges, eltűntek az emberek, akik életvételszerűen ott éltek, helyette volt mondjuk egy csősz, aki a tolvajokat meg a serejéket zavarta el. De hát, tehát látni kell, hogy ez egy lebomlási folyamat volt, tehát volt egy jól működő rendszer, és ez a jól működő rendszer lepusztult, és eljutottunk oda, hogy ma a szőlőterületet félteni kell. A vízeróziótól, tehát hogy ugye jön egy nagyobb csapadékmennyiség, és így a termőtalaj maradékát is így leviszi a völgybe. Félteni kell a szőlőt a kártevőktől, kórokozóktól, a rejtélyes tőkepusztulástól és egyéb dolgoktól, különböző karantén besorású élőlények jelennek meg, és akkor kötelező ellene védekezni, mert különben vége lesz a szőlőnek. Na most, hát itt az van, hogy ha ezen az úton megyünk tovább, akkor a szőlő az menthetetlenül elpusztul. De hogyha elkezdjük visszaépíteni azt, ami jól működött, és ennek az első lépése az, hogy hadd legyen már a sor közben olyan növényborítás, ami tényleg odavaló. Hát akkor szép lassan majd meg fognak jelenni ott a legelőállítók is, mert hogy lehet a legjobban egy ilyen szárazság tűrő sor közt akaró növényzetet karbantartani? Hát ha legeltetjük. De nem akármilyen jó fajta alkalmas arra, hogy ezzel legeltessük. Van olyan jó fajta, ami nem emeli fel a fejét úgy, hogy a szőlőt megrágja, hanem kifejezetten ezt a növényzetet fogja szeretni rágni. Hát a megfelelő tájhoz megfelelő fajták tartoztak annak idején. Tehát nem az alföldi raszka nyájat vitték föl a szőlőhelyre legelni.
Tehát nem véletlenül voltak ezek így, csak mi meg lenézzük ezt, mint régi idejét múlt tudás, miközben ezek igen, nagyon jól működő dolgok voltak. Muszáj egy zenét elindítanom, mert különben a kedves csigáidra már nem fog idő jutni, úgyhogy gyorsan egy rövid zene, és aztán még egy csigázásra jövünk vissza.
Jó.